Köszöntök mindenkit szeretettel Jelenések könyvében. Így szól az ige: boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Imádkozzunk! Hálával magasztalunk, Urunk, ma is sok-sok ajándékodért, amelyben örvendezhettünk. Köszönjük, Urunk, a gondoskodásodat. Köszönjük, hogy annyi mindenben megújítottad, megelevenítetted, megvidámítottad a szívünket. Olyan jó volt együtt nevetni, együtt lenni. És köszönjük, hogy mind ezek az ajándékok azért vannak, mert te hívtál bennünket ide is, mert neked van gondod ránk. De köszönjük, Urunk, hogy minden napnak a legnagyobb ajándéka, ha te beszélsz hozzánk, ha veled találkozunk. Köszönjük, hogy ezt tehettük ma is, amikor kinyitottuk az igét, amikor hallottuk az igét, és köszönjük, hogy ezzel zárhatjuk most is a napot. Kérünk, hogy ajándékozz meg, Urunk, a te szavaddal, szent lelked által, a te jelenléteddel, és könyörű, hogy mindez megmaradhasson, és megerősödhessen mi bennünk. Amen. Akkor tovább menve a Zsoltárok könyve második fejezetében, a 45. Zsoltárt helyezte Isten a szívemre másodszorra. 45. Zsoltár, királyi mennyegző a címe. A karmesternek, a Liliomok kezdetű ének dallamára, Kórás fiainak tanító költeménye, a szeretet éneke. Szívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el, nyelvem gyors, mint az írnok tolla. Legszebb vagy az emberek közt, kedves szavak áradnak ajkadról. Meg is áld Isten örökre. Közd derekadra kardodat, te hős, ölts pompás díszruhát. E díszedben jár sikerrel az igaz ügyért, az igazság védelmében. Jobbot félelmetes dolgokra tanítson. Nyilait hegyesek átjárják a király ellenségeinek szívét. Népek kerülnek hatalmadba. Trónod Istentől való, mindörökké megmarad. Királyi pálcád igazság pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot. Ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával. Mirha, aloé, kasszia illata árad minden öltözetedből. Elefántson palotákból hárfát vidámítanak. Királylányok viselik ékszereidet. Jobbot felől a királyné áll, ofiri arannyal ékesítve. Hallj csak, leány, nézz és figyelj ide! Feledd el a népedet és atyádnak házát. Szépségedet a király kívánja, mert ő a te urad, borulj le előtte. Tírus leánya, a nép gazdagai ajándékkal hízelegnek neked. Csupa dísz a királylány odabent. Arannyal van átszőve ruhája. Hímzett ruhákban vezetik a királyhoz. Szűzek barátnői követik, így vonulnak hozzád. Újongó örömmel vezetik őket, úgy vonulnak be a királyi palotába. Őseid helyébe fiaid lépnek, akiket fejedelmekké teszel az egész földön. Hirdetem nevedet minden nemzedéknek, ezért magasztalnak majd a népek örökkön örökké. Úgy gondolom, hogy nem gyakran énekeljük, és nem gyakran magyarázzuk ezt a Zsoltárt. Milyen jó, hogy egy nem annyira ismert Zsoltárt hozott Isten elénk. Nagyon korán a szívemre helyezte, hogy ezen gondolkoztam, hogy mit is hozzak ezen az estén ide. Egy gyönyörű, szép házassági, esküvői éneket hallhatunk. Többféle magyarázat helyeződött a szívemre, ezeken szeretnék végigmenni. Egy gyönyörű esküvői ének, a Lilium dallamára, tehát akkor az akkori Ecsedi Péterek rögtön tudták, hogy ezt mire kell énekelni, mert esküvő volt, mennyegző volt, és összefogtak, hogy egy gyönyörű éneket előadnak, és ezzel megörvendeztetik a vőlegényt és a mennyasszonyt. Méghozzá egy királyi mennyegző. Úgy gondolom, magunk elé képzelhetjük, nem olyan rég volt mondjuk az angol hercegnek a mennyegzője, hogy az milyen pompával történt, milyen nagy felhajtással, milyen volt egy királyi mennyegző, milyen volt azon jelen lenni, milyen volt annak a díszében részesülni és ott énekelni, szóval úgy körülbelül ezt képzelhetjük ehhez a Zsoltárhoz hozzá. Ez az elsődleges üzenete ennek. Ez is úgy megszólított, hiszen a fasori felnőtt fiatalok közül annyi gyönyörű esküvőn lehettünk együtt, és annyi gyönyörű esküvőre készülhetünk még örömmel. Ebben az évben is kettőre, most szombaton is egyre, akik a felnőtt fiatalok között ismerkedtek meg. És hát annyi gyönyörű esküvőre emlékszem, amit ti szerveztetek meg. Annyira nagy örömmel gondolok arra, amilyen szeretettel megszerveztétek, ahogy énekeltetek, ahogy segítettétek a mennyasszonyt és a vőlegényt. Egy gyönyörű királyi esküvő ez, amelyben csodálatos példa van arra, hogy mi is az igének a tanítása a házasságról. Erről csak röviden egy gondolatot. Láthatjuk a sorrendet először is. Kiről van először szó ebben a Zsoltárban? Ugye a férfiről hangsúlyozottan. A vőlegényről, a királyról, vagy mondjam így, hogy a vőlegény, a király, nem csak az országban, hanem a házasságban is, a családban is, a vezető, az uralkodó, akit nagyon erős hangsúllyal ír le ez az ige, mondjam így, hogy nagyon erősen érződik ebből az igéből, hogy ő a vezető, ő az uralkodó, ő viszi a mennyasszonyt, az ő ereje, az ő hatalma ad igazán a mennyasszonynak is erőt és hatalmat. Nem olyanok, mint amik két külön útról jönnek, hanem a vőlegény útja a hangsúlyos. És hát olyan jó ezt látni, hogy ugyanakkor a mennyasszonyról is hangsúlyozottan szó van, tehát nem törpül el az ő személye, de mindenképpen látszik, hogy ki a vezető, és aztán az utolsó két verszakban pedig a fiakról, a gyermekekről, a jövendő nemzedékről van szó. Tulajdonképpen ez egy király Zsoltár, nem tudjuk pontosan, hogy melyik királynak lehetett a mennyegzője, próbálják ezt találgatni, hogy vajon Salamonnak, vajon Dávid egyik feleségének, vagy Salamon fiainak, egyáltalán nem tudjuk, de az biztos, hogy az is lehet a második üzenete ennek a Zsoltárnak, hogy nem mindegy, hogy ki az uralkodó. Nem mindegy, hogy olyan uralkodó van-e, akire föl lehet nézni, hiszen itt egy olyan uralkodót ír le, aki példa, akire azért tudnak öröméneket énekelni, mert fel lehet rá nézni az ő életére, milyen jól összekapcsolódik ugye ez a délelőttel. Olyan, az az igazi uralkodó, akire föl lehet nézni, és ilyen legyen a mennyasszonya is, és ilyen legyen a házassága. Ugye ma nagyon sokszor mondják ezt el, hogy ma a legnagyobb példa a világban egy egészséges házasság. Ennél nagyobb példa már szinte nincs, hiszen tudjuk, hogy milyen százalékban végződnek válással a házasságok. Tehát ha valakik egy életen keresztül együtt maradnak, az a legnagyobb példa ma a világban. Sokan megfogalmazzák ezt így. Minden esetre ezt láthatjuk itt ebben, hogy egy király példa tud lenni a házasságával és az ő életével. milyen jó, hogyha ilyen vezetőink vannak, és ez a mi felelősségünk is, hogy ilyeneké akar tenni minket az Úr. És végül a harmadik üzenet, amiről szeretnék hosszan szólni, ami igazán engem megszólított, hogy ez egy profécia is, ez a Zsoltár. Nem véletlenül nincs odaírva, úgy gondolom, hogy pontosan melyik királyra vonatkozik ez, hiszen ha aprólékos részletességgel végigolvassuk ennek a királynak a leírását, azt a tökéletes megjelenést, azt a gyönyörűséget, ami ebbe benne van, ez teljességgel csak is prófétai kijelentés lehet tökéletesen beteljesítve, vagyis a királyok királyára vonatkozik. A királyok királyára, Jézus Krisztusra. Akiről ugye azt írja Filippi levél, hogy ő az, akit felmagasztalt az Isten mindenek fölé. Olyan nevet adott neki, amely minden névnél nagyobb. Jézus nevére minden tér meghajol, mennyeieké, földieké, föld alatt lévőké, és minden nyelv vallja, hogy ő a legnagyobb Úr az Atya Isten dicsőségére. És erre várunk mindannyian, hogy egyszer visszajön ő, és úgy fog visszajönni, mint a királyok királya, nem szamárháton, hanem hatalmas mennyei seregek sokaságával, diadalmasan, az ég és a föld uraként, és akkor mindenki meglátja az ő dicsőségét, és mi mindannyian, akik benne hiszünk, örvendezhetünk, és nem félelemmel kell várjuk ezt a napot. Ez a Zsoltár erről szól, hogy milyen király ő legelső sorban. Úgy gondolom, ha egyre mélyebben látjuk azt, hogy milyen király ő, ebben megtelik a mi szívünk hálával, örvendezéssel, ahogy ennek a Zsoltárnak az írójának is megtelt, és azáltal formálódik, változik igazán a mi életünk. Így kezdi a Zsoltár író is, hogy a szívem zsong a szép szavaktól, ahogy látom a királyok királyát. Művemet a királynak mondom el, vagy a Károli fordítás így mondja, művem a királynak szól. Itt egy pillanatra megállok, eszembe jut egy régi példa. A lelkészeknél nem könnyű az adminisztráció. Általában a lelkészi munkában ez az, amit kevésbé szeretnek, és elég sok adminisztráció van ott, ahol esetleg nincs pénztáros, nincs titkárnő, nagyon sok mindent kell ittatni, nagyon sok mindent kell adminisztrálni, sokszor az egyházmegye felé is, és évenként van erre ellenőrzés. Jön az esperes, és jön egy küldötte, aki ellenőrzi, hogy milyen is ez az adminisztráció. És egyszer egy olyan lelkészhez, aki szintén nem szerette ezt, és nehezen végezte, amikor elment ez az ellenőrzés, talán maga az esperes, akkor megdöbbenve tapasztalta azt a nagyon precíz számla könyveket, iktatást és mindenféle adminisztrációt, hogy milyen gyönyörű az egész, és ahogy ezeket a könyveket végignézte, akkor valahogy az elejére lapozott, és ez volt mindegyiknek az elejére írva, hogy művem a királynak szól. Művem a királynak szól. És ez az egy vers átírta azt, hogy az milyen legyen. Ez az egy vers erőt adott ahhoz a nehéz munkához, vagy nem szeretem munkához. Ez az egy vers igazán feltette a mércét. És ezt mindenki meglátta, aki megnézte. Tehát ezért nagyon fontos tudnunk, hogy milyen a királyok királya. Nyilvánvalóan folyamatosan, ahogy olvassuk az igét, akkor ebben növekszik a mi szívünk. Csodálatos, amit megfogalmaz legelőször ez a vers, azt írja, hogy a legszebb az emberek között. Legszebb az emberek között. Nagyon szeretném, ha megtelne ezzel a mi szívünk. És ha tovább olvassuk ezt a 9 versszakot, aki leírja a királyok királyát, látjuk, hogy elsősorban nem külső szépségről van itt szó. Mint ahogy a Biblia mindig így beszél a szépségről. Hogy elsősorban belső szépséget jelent. Van egy jelenet, ahol úgy külsőleg is megjeleníti, ahogy olvastam az egyik versben, de tudjuk, hogy ez a külső szépség folyamatosan változik, hogy mikor mi a legszebb a kornak. Ez talán évenként is változhat. De az, hogy belülről mi a szép, mert belülről mi a tiszta, az csak egyedüli, egyedülálló. És az ige fogalmazza meg ezt egyértelműen. Vajon rá csodálkoztatok-e már erre, hogy mennyire csodálatosan szép a mi Úrunk Jézus Krisztus? Hogy milyen szép az ő szentsége, az ő tisztasága, az ő irgalma, az ő kegyelme, az ő bűnbocsánata, az ő szeretete, az ő odafordulása, az ő beszéde. Többször, ahogy így az evangéliumokat végigolvastam, pontosan ez fogalmazódott meg bennem, hogy Uram, olyan tökéletesen szép vagy. És ugyanezt írja le röviden ez a Zsoltár is. Miközben úgy gondolom, ha a megváltó Urunkra gondolunk, akkor talán elsősorban nem ez a jelző jut róla eszünkbe. És ez is úgy olyan mélyen átjárta, hogy ezt a Zsoltárt elolvastam. Hányunknak az jut eszébe, hogy milyen volt az Úr Jézus? Eltorzult az arca, fájdalmat viselt, hogy rá került a mi bűneinknek a terhe, és ezért átjárta ez az ő egész testét és lényét. Katolikus háttérből érkezve talán bizonyosan előttetők van a feszület, ahogy ott látszik az ő ábrázolása és az ő eltorzult arca és teste. És ahogy megfogalmazza ezt az 53. fejezete Ézsaiás könyvének, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna, mert fájdalmak férfia volt. Eltakartuk arcunkat előle, mert megvetett volt. Mi torzította el az ő arcát? Mi vette el az ő szépségét? Ugye pontosan a mi bűneink, pontosan a mi rúdságunk, pontosan az, hogy magára vette a mi szennyünket. A tökéletes szépség, ahogyan itt leírja ez a Zsoltár, és ahogy ez a valóság, ahogyan ez a tény róla ott a mennyben, és ahogy így jelentik ki az ő érkezését, a tökéletes szépség vállalta, hogy itt a földön, és majd utána az egész földi lét alatt így lássák őt, mint aki eltorzult, mint aki elcsúnyult, mert magára veszi a világ bűneit. A világ fájdalmát, betegségeit. Úgy elgondolkoztam ezen a tényen. Gondoljatok csak arra, amikor rólatok, vagy rólunk, rólam készül egy rossz fénykép. Egy olyan fénykép, amin grimaszt vágok mondjuk. Mi az első reakciónk, amit akarunk, amikor meglátjuk ezt a fényképet. Ugye most már olyan fényképező gépek vannak, hogy azonnal lehet örülni. Úgy gondolom, rögtön kiáltunk, hogy na ezt ne, nehogy meglássa valaki más. Vagy hány édesanyától hallottam már azt, vagy hány fiatal lánytól, hogy mi lesz, ha szülök, hogy fog eltorzulni a testem, hogy fog meglátszani rajtam, mindaz meg fog változni, mindenem, nem keresztény körökben, de világi körökben, hány anyának jelent ez problémát, kérdést. Ezt csak azért mondom egy kicsit, hogy érzékeljük ezt, hogy mit jelent ez, hogy a tökéletes szépség vállalja azt, hogy eltorzul mindene, és vállalja azt, hogy így lássák őt. A nemzedékek, akik látni fogják, akik emlékeznek rá, a kereszten emlékeznek rá. És úgy szeretném, ha most ezen a Zsoltáron keresztül igazán látnánk az ő tökéletes szépségét, amennyire most általam rá tudtok tekinteni, de kívánom, hogy elolvassátok még többször mélyebben ezt a Zsoltárt, és átjárja ez a szíveteket, lelketeket. Először is azt mondja itt az ige, hogy a szavai tökéletesek, ezért szép ő. Olyan jó ezt látni és tudni, hogy valóban bármikor szólt, az kegyelemmel, irgalommal, szentséggel, áldással, biztatással teli szavak voltak. Van, amikor sokan fölteszik azt, hogy de hát ő is a templom tisztításnál indulatos volt, az nem indulat volt. Mi az, ami ott megszólal belőle, ugye mondják a saját tanítványai is, hogy a templom szeretet szól belőle, nem az indulat. Amikor ő szólt, akkor ez a gyógyító erő áramolt az ő szavaiból, és a megtérésre hívás, amely szintén ezt eredményezte mindenki életében, aki ezt meghallotta. Olyan jó így gondolni, akár Péterrel legjobban, ugye ez jut eszünkbe először, aki a feltámadás után találkozik vele, és mi mindent mondtam volna én Péternek. Rengeteg mindent. Fölidézve, hogy mit fogadtál, felidézve azt, hogy mi mindent tettem érte, Péter, hogy mi mindent nem úgy tettél, és hányféleképpen lehetett volna felsorolni az ő hibáit, és milyen csodálatos látni ott, ahogy az Úr Jézus megerősíti őt, és nem csak kioldja abból a nagyon mély, úgy gondolom, önvádból, amiben ő benne volt, hanem azonnal fölhatalmazza a szolgálatra, azon nyomban elküldi, és feladatot ad neki. De ugyanakkor azt írja ez az ige, hogy a tökéletes szépség szavai, kétélű éles kard is. Az ő ellenségei felé ez úgy hat, hogy megsebez, úgy hat, hogy bizony vág, bizony élesen is hat. Valaki azt írta ezzel kapcsolatban egyik írás magyarázó, hogy éppen ezért, kedves hallgató, nyisd ki az ígét és olvasd. Vajon mivel találkozol? Melletted harcoló fegyver, vagy ellened harcoló fegyver? Nem ellened kifeszített nyilak merednek ki belőle? Ha így van, akkor egészen bizonyosan valamit rendezni kell. Akkor azért szól, mert valamiben figyelmeztetni akar. Aztán amiért a szépségéről van ez az ige, az az igazság. A következő kifejezés. Mert az igaz ügyért jár mindig. Az igazság a védelme, az igazság a pálcája, szereti az igazságot, gyűlöli a gonoszságot. Sok-sok történetet felidézhetünk ezzel kapcsolatban. Leginkább a bűnös nő jön elém, ahogy oda hozzák, és már igazságot szolgáltattak, amikor mindenkinek a kezébe ott van a kő, amivel meg akarják kövezni ezt a bűnös nőt. És tulajdonképpen lehet, hogy egy szempontból úgy gondolják, hogy igazuk is van. De Jézus látja a teljes igazságot. Jézus tudja azt, hogy nincs nekik semmilyen joguk ezt megtenni. Jézus tudja azt, hogy ki igaz, ki méltó arra, hogy rávesse az első követ senki. A tökéletes szépség, akinek a legnagyobb a hatalma, legnagyobb a dicsősége, az uralma, a hős, az uralkodó, a trónon ülő, mondja itt a Zsoltár, a méltósága sugárzik. Olyan jó így rá tekinteni a megdicsőülés hegyén, ahogy le néz az atya is rá, és azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és hogy elvesz mindenkit mellőle, és azt mondja ott az ige, hogy nem marad senki más, csak Jézus Krisztus, akire föltekinthettek. Mert nincs senki más, aki uralkodna, és aki ebben a dicsőségben lenne. És olyan jó így végignézni a jelenések könyvét, ahogy valóban kifejeződik erőteljesen az ő dicsősége és uralma. Ebben a tökéletes szépségben kell nekünk megerősödnünk. Nem csak ebben az igében, hanem folyamatosan ebből a szempontból olvasni az evangéliumokat. Miért is? Mert igazán az ő szépsége tudja beteljesíteni, betölteni, megelégíteni a mi szívünket. Csak és kizárólag. Mennél inkább betelik ezzel a mi szívünk, az ő valóságával, annál inkább teljessé lesz az én életem. És ez azért is létkérdés, mert elsősorban vele kell ilyen élő kapcsolatba kerülnöm. Akkor áll helyre, akkor leszek kész arra, hogy a Földön bárkivel igazán kapcsolatot létesítsek. Sokszor, amikor házasság kötése jönnek fiatal párok, és megkérdezzük tőlük, hogy mit szeretnének a házasságban, vagy miért is jönnek, akkor azt fogalmazzák meg, hogy azt várják a házasságtól, hogy most boldogok lesznek. Most boldogságot kapnak. És hát olyan nagy-nagy tévedés ez, hogyha én a másiktól, attól a férfitől, attól a nőtől várom, hogy ő majd boldoggá fog engem tenni. Csak is Jézus Krisztussal való beteljesedés, az ő szépségével, az ő teljességével való beteljesedés tesz engem boldoggá, tesz engem teljessé, teszi az én életemet teljessé, és ez az a forrás, amiből én tudok adni a férjemnek, feleségemnek, gyermekemnek, bármelyik mellettem élőnek, és tudok én boldogságot adni, és lesz akkor boldogság közöttünk, hogyha ebből a forrásból tudok meríteni. Tehát ezért létkérdés, hogy én látom-e Jézus Krisztust ennek. És olyan csodálatos, hogy nem fejeződik be itt ez a Zsoltár. És ami eddig hangzott, az olyan profécia, amely már beteljesedett. Láthatjuk a királyok királya tökéletes szépségét. És lássuk nap mint nap. És aztán folytatódik ez a Zsoltár egy olyan proféciával, amely pedig még előttünk van. Mert a királyok királya mennyasszonyt választ. És eljön annak az ideje, hogy létrejön ez a nagy esküvő, ez a csodálatos mennyegző, a nagy vacsora, amelyről Péter is szolgált éppen az első alkalommal. Létrejön, és jön a mennyasszony. És ő választja, és ő hívja magához a mennyasszonyt. Ki a mennyasszony? A hívő nép. Mi mindannyian, akik befogadtuk a szívünkbe Jézus Krisztus tökéletes szépségét, akik megelégítettünk igazából egyedül ő vele. Az egyház, ahogy ezt a görög szó mondja, hogy eklézia, és ez nőnemű ez a szó, ő a mennyasszony. Vajon ide tartozok-e én is? Ide tartozunk mindannyian ebbe a csodálatos seregbe? És olyan csodálatos látni ebben a Zsoltárban, hogy Jézus Krisztus szerelmes szívvel van felénk. Hogy nem egyszerűen szolgájának tart. Hogy nem egyszerűen azt mondja, hogy ti is itt lehettek a királyi udvarban, megtűrve, vagy ti is részesülhettek valamilyen jogokban, hanem azt mondja, hogy jöjjön a mennyasszony, a legnagyobb rangban részesülő. Csodálatos látni, hogy nem egyszerűen csak elvisel, kicsit szeret, hanem a legmélyebb szeretettel van irántunk. Az az agapé szeretet, amely a Bibliában megjelenik, bizonyosan tudjátok, hogy csak a Biblia szava. Az isteni szeretetnek, az isteni szerelemnek szava sehol máshol a görög irodalomban nem szerepelt. Csak a Biblia szava, mert csak Isten tud úgy szeretni, ahogy ő szeret bennünket. A magára vette szennyes ruhámat című éneknek az egyik versszaka ez. Szerelmes szíve szakadt meg értem, hogy eltörölje mind-mind a vétkem. Hogy eltörölje és eltörölte mind-mind a vétkem. Mi lehetünk a szeretet mennyasszonya, a drága köve, az ékessége. Ahogy Hóseás próféta is írja ezt a könyvében, így ír erről a nagy ajándékról a Hóseás 2-ben, azon a napon férjednek fog szívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak, kiveszem szájából a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Micsoda nagy változás ez! Isten számunkra nem a zsarnok úr, a parancsoló, hanem a szerető férj. Nem az, akitől félni, rettegni kell, hanem az, akivel a legmélyebb szeretet kapcsolatban lehet lenni. Óriási változás. Nem kisebb, hanem sokkal mélyebb kapcsolatot jelent ez. Megszentelt, bensőséges szeretet kapcsolat. Nem kevésbé fűz hozzá az engedelmesség, hanem éppen magasabb engedelmesség fűzhet hozzá, mert szereteten alapul. Nem reszketnünk kell tőle, hogyha fenyít, még akkor sem, hanem örülhetünk, mert a fenyítésében is a szeretet van. És a kötelességeink teljesítése is kiváltsággá lesz ebben a kapcsolatban. Az istentisztelet nem teher, hanem boldog együttlét. Az imádság kiváltság. Isten magasztalása ünnep. Az Úrnak adakozni élvezet. Egy csodálatos nagy kapcsolatfordulat. Vajon tied mindez? Megtörtént ez a fordulat? A Hóseás 2 azt írja a továbbiakban, örök érvényű eljegyzés, örök érvényű házasság. Megerősített eljegyzés, igazsággal, ítélettel, szeretettel, irgalommal és hűséggel Jézus Krisztus részéről. És végül még egy pár gondolat arról, hogy milyen a mennyasszony, milyen az ő népe. Ahogy olvastam ebben a Zsoltárban, ő is szép. Gyönyörű ez a leírás a mennyasszonyról. Tökéletesen szép ő is. És olyan jó így előre tekinteni arra, hogy igen, ezt ő égzi el Isten a mi szívünkben. És ez az, ami már most megjelenik a vele való kapcsolatban, és ez az, ami ki fog teljesedni tökéletesen bennünk. De gyönyörű látni ebben a Zsoltárban, hogy nem önmagától szép. Olyan jó látni, hogyha végig tanulmányozzátok, hogy ez a szépség igazából a bőlegény szépsége. A bőlegény az, aki felöltözteti az ő ékszereivel, akire rávetül a mennyasszonyra az ő királyi hatalma, rávetül az ő dicsősége, az ő illata ráárad, és az ő ékszereit viseli. Benne, értele, általa igazán szép. Csodálatos, ahogy összekapcsolódik ez a két szakasz ebben a Zsoltárban. Igen, elvette szennyes ruhánkat, és felékesített az ő díszébe bennünket. Vajon szépnek látod-e magad? Már most. Igen, szép vagyok, Mert a királyok királya szeret engem, mert ő felékesített, mert ő megszabadított, mert ő megajándékozott mindennel, amiben gyönyörködni lehet. Szép vagyok, mert az övé vagyok, mondja ez a Zsoltár. Az Ézsaiás 61 így fejezi ezt ki. Nagy örömöm telik az Úrban, vég örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem. Az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint mennyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Aztán másodszor azt írja ez a Zsoltár a mennyasszonyról, hogy feleddel népedet és atyádnak házát. Amikor találkoztál a vőlegénnyel, amikortól megláttad és befogadtad, és megújította ő a te életedet, attól kezdve új élet van. Nem keveredhet a kettő. Valamit elhagyott az ember, és újat kezdett. És nem lehet kettős életet élni. Vallja ez a Zsoltár is. Aztán van egy fontos szín, amely végig jelen van ebben a 8 versben is, ami a mennyasszony leírása, ez pedig az arany. Aranyozott a ruhája, aranyozottak az ékszerei, akár mondhatnánk is, hogy aranyba van öltözve. Ezen sokat imádkoztam, hogy vajon mit jelképezhet ez ránk nézve. És ha az Ószövetségben megnézzük az aranynak a jelképét, akkor alapvetően az arany annak a jelképe, amelyet egyáltalán nem könnyű megtisztítani. Csak nagyon magas hőfokon lesz szép az arany. Sok-sok próba árán nyerik el az aranyat. Sok-sok tisztítás árán nyerik el az aranyat. Igen, akkor lehet az aranyba ékesíteni, hogyha előtte sok-sok féleképpen megtisztítják azt az aranyat. Bizonyosan tudjátok, hogy akkor kész, vagy akkor igazán csillogó az arany, hogyha az arany műves, meglátja benne az orszát. Olyan tiszta, olyan tükörtiszta. Isten is így készít bennünket erre a nagy mennyegzőbe. Amikor arany díszbe öltöztet, de azt az aranyat, amellyel készít bennünket bizony sok-sok próbán, sok-sok tisztításon, sok-sok féle letisztításon keresztül viszi át, miközben kész lesz, miközben tiszta lesz, ragyogó lesz. És hát olyan csodálatos látni ezen a nagy mennyegzőn, ezen a királyi lakomán azt, hogy a vőlegény nem talál rútságot ebben a mennyasszonyban. Nagyon nagy örömöt okozott ez számomra, hogy a mennyasszony tökéletes szépségben állott, és nincs benne rútság, és együtt tudnak ennek örvendezni, hogy valóban mindez a vőlegényből indult, de mindez, amely belőle indult, megjelenik a mennyasszonyon is. És ő is sugározza ezt. És ennek a nagy örömünnepén lehetnek együtt, hogy ez egységben van. És ebben az egységben gyönyörködhet mindenki, aki rájuk néz. Füle Lajos fogalmazza ezt meg egy rövid négy soros versében, hogy mit jelent ez már most. Valóban az ő mennyasszonyának lenni egy kicsit más kifejezéssel, nekem nagyon tetszett ez a verse, ahogy erre készültem, így szól. Füle Lajos, kettesben ő vele. Sétálgatok a zsongó kertben reggel, igen nagy és becses ígéretekkel. Megáldva csak kettesben ő vele, mint isteni természet részese. Ezek vagyunk mi. Most is. Egyértelműen isteni természet részesen. Nagyon szeretném, ha betelne a szívünk ezzel az örömmel, betelne a szívünk ezzel a hálával, amit megfogalmaz ez a zsoltáros is, hogy szívem zsong a szép szavaktól, amikor ezt átgondolom, és mindennek ez a feltétele, hogy lássuk a királyok királya szépségét, és hagyjuk, hogy ő felékesítsen és bearanyozzon bennünket. Így legyen. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy kétszer, amikor mennyei szó hangzik az égből, akkor te, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban gyönyörködsz, és rá világítod a reflektor fényedet, és rá világítasz, és rá mutatsz, és azt akarod, hogy mindannyian ráfigyeljenek. Urunk, könyörű, hogy tudjunk gyönyörködni benned. Köszönjük, Urunk, hogy egyre többet láthatunk ebből, ahogy olvassuk az igét, és ahogy ismerhetünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy te hagytad, hogy a te szépséged eltorzuljon, és hagytad, hogy úgy lássanak, és úgy maradjon meg rólad a kép, mint aki a keresztre feszített vagy. A tökéletes szépség ott a kereszten eltorzulva. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy megmutatja ez a zsoltár a te szépségedet, és köszönjük, hogy így tekinthetünk bele az evangéliumokba is. És áldunk, Urunk, hogy olyan jó készülni a nagy mennyegzőben, és olyan jó arra gondolni, hogy mindaz, ami itt a Földön történik, az csak egy pillanat ahhoz képest, ami ott fog történni. Köszönjük, Urunk, hogy erre az örökké valóra készít fel a mi egész földi életünk, és hogy minden, ami itt történik, a te szeretetedből történik, a te irgalmadból, a te kegyelmedből, a te jóságodból. Köszönjük, hogy így fogadhatunk mindent, és tudjuk, hogy arra a mennyegzőre készítesz minket. Amen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az első verset olvasom még egyszer. Azt mondja a zsoltáros, szívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el, nyelvem gyors, mint az írnok tolla. Így legyen. Amen.